Jó. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy egybe gyűlhettünk ma is. Nem szoktam gyakran igehirdetést végezni, úgyhogy nézzétek el, ezt nekem sok hiányosság van valószínűleg benne, de megpróbálom azt átadni, amit az Úr üzent nekem az ő igényén keresztül. Hát a héten is természetesen volt támadás a sátán felől is. Próbált minél inkább elválasztani ettől az egész szolgálattól, hogy minden nehezebben sikerüljön, de az Úr megadta azt a kegyelmet, hogy mégis tudtam készülni, és tudtam emlékezni az ő igéjén, és ebből fogunk majd felolvasni. És megkérem majd a Mackó Győző testvért, amikor felolvasok majd az alapigét, hogy utána kérjen áldást az igéi szolgálatra. Akkor megkérem a gyülekezetet, hogy fennállva, ha olvassuk fel Isten igéjét, ami az alapigaz az apostolok cselekedetei 9, 1-19-ig lesz. Tehát az apostolok cselekedetei 9, 1-19-ig. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Judás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek. Mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta, atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Eddig tartott az Úr igéje.
Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy mindannyian tudhatjuk azt, hogy előtted nincs lelkezni. Azok az emberek is megtérnek hozzá, hogy megszólítod őket, akik téged üldöztek, üldözték a fiaidet, akik nem szerettek téged. És nagyon tudni azt is, Úr Jézus, hogy én is hozzá tévedtem, és nagyon sokan van úgy, hogy a gyülekezetben, akik a te gyermekeid lehetünk. Most arra kérlek téged, drága Úr Jézus, hogy te áld meg az igédet. Áld meg azokat a gondolatokat, amiket hallani fogunk. Az Uram, hogy mi szívünkre szóljanak azok. Ezek a gondolatok emberi gondolatok, hanem te gondolataid. Te mondd ki azokat a szavakat, amiket hallanunk kell. Mert mi kérlek, hogy a te áldásod legyen.
Alapvetően, amikor ezt az igét kutattam, azonnal az esett le nekem, hogy ugye vakság, és hogy van a szellemi vakság, meg a fizikai vakság. Ez a két fogalom létezik számomra. És Pál apostol szellemileg volt vak, ugye, olyan tekintetben, hogy ő egy nagyon vallásos ember volt, sőt, jó vallást követett, nem buddhista volt, nem muszlim, bár akkor ugye ezek még nem voltak, tehát, hogy nem egy pogány vallást hirdetett, vagy nem is hellén volt, vagy nem görög volt, nem barbár, hanem ő az egyik az Istent hitte. Teljes szívével, teljes lelkével, sőt, úgy fogalmaz magáról, arról az időszakról, hogy ő egy hithű, buzgó hívő volt. Isten hívő ember. Sőt, annyira buzgó volt, hogy az ő korosztályában talán a legkiválóbb zsidó volt, és egy nagyon jó mestere volt, akitől tanulta a törvényt. Érdekes, hogy ez a Pál ennyire hithű, buzgó ember volt, ennyire istenfélő ember volt, mégis képes volt, tehát először is ugye sok mindent elárul az Istennel való kapcsolatáról az, hogy nem ismerte fel Jézust sokáig, de aztán még van egy olyan érdekes momentum, hogy ő lihegve üldözte az egyházat. Megnéztem ezt a szót még régebben. Hát ez egy olyan, mint amikor a vadállat üldözi a gazellát, és így lihegve, mint egy oroszlán, így kerget valakit vérszomjal, agresszíven, tehát hogy mindenféleképpen élet kioltásra vagy kioltásra szolgált. Ez a kifejezés a lihegve, hogy egy ilyen állatias ösztönt mutat. Alapvetően négy embertípust írtam itt ki magamnak, hogy négy embertípus van, és az első ugye az a legalapvetőbb embertípus, aki sokszor liheg, ugye, az a világi emberek. Sok olyan ember van, aki vak, szellemileg vak, pedig, és nincs ez ennek tudatában. Ugye a világi emberekről már sokat beszéltünk, és nem is akarok most ezzel sokat foglalkozni, de egy néhány mondatot csak, és sok ilyen emberrel találkozok a mindennapjaim során, és ezek pedig azok az emberek, akik szellemileg vakok, hogy mint a laodiceai gyülekezet, ugye írja az ige a laodiceai gyülekezetről, hogy azt hiszed gazdag vagy, és hogy megszedted magad, és hogy jó úton jársz, azt mert pedig nem. Azért, mert te egy nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelen vagy. Ugye itt egy gyülekezetről beszél, de nagyon sok világi ember is így ilyen, sőt, hát gyülekezetekről is beszél. Ugye, hogy sok ember azt hiszi, hogy valami, de közben csak nyomorult, szánalmas, szegény és vak, és ezt nem veszi észre magáról. Én is voltam ilyen állapotban. Én is voltam olyan állapotban, hogy azt hittem, hogy én már valamit érek, és Isten rá kellett, hogy arra mutasson, rá kellett, hogy arra ébredjek, hogy ez nem így van. Nem az vagyok, akinek látom magam. Hát Pál erre még nem jött rá eddig, hogy ő is azt hitte, hogy gazdag, és hogy bízhat az ő tudásában, bízhat az ő hátterében. Ugye jó mestersége volt neki, sok jó dolgot tett, mondom még itt. A paphoz elment, és azt mondta a főpaphoz, hogy adj nekem engedélyt, hogy én elmenjek, és hát fölkereste a legnagyobb hatalmaságokat, és csak azért, hogy ő megmutassa, hogy ő milyen gazdag, tehát hogy ő mennyire hívő ember, és kiderült útközben, hogy egyszer csak rávilágított a mennyei fény, hogy azt mondta, nyomorult szánalma, szegény és vak ember vagy. És Pál mit csinált erre, hogyan reagált? Mikor találkozott ugye Jézussal, azt mondja, hogy először ki vagy Uram. Érdekes. Fel sem merült benne az, hogy most valami démon jött, vagy valami szellemi manipulációba vesz részt, hanem azonnal egy kérdés fogalmazott, hogy ki vagy Uram. Tehát tudta azt, hogy honnan jön ez a fény, tudta azt, hogy milyen forrásból származik. Egyébként ez sokat elárul, amikor Istentől kapunk üzenetet, vagy Istennel találkozunk, vagy bármilyen ilyen természet fölötti dolgot tapasztalunk, hogy már fel sem merül bennünk az a kérdés, hogy ez vajon most Istentől van, vagy nem Istentől van. Ha felmerül ez a kérdés, hogy ez most Istentől vagy, vagy nem, az érdekes már önmagában. Én úgy gondolom, hogy ami Istentől van, az egyértelmű, határozott, és az úgy odavág. És Pálnál is ezt látjuk, hogy ki vagy Uram? Egy istenfél ember volt, tudta. Tehát elvileg nagyon sok mindent tudott, és mégis itt azt mondja, hogy tanácstalan volt, hogy ki vagy. És azt mondja neki, hogy én vagyok az Jézus, akit te üldözöl. Szerintem tudta Pál, hogy ki ez. Valahol legmélyen tudta, hogy ki ez, mert megrémült. Hát, hogyha ő olyan jó úton járt, ez a Pál, hogy maximálisan Istennek a szolgája volt, és maximálisan az Isten útját végzett, akkor nem tudom, hogy miért esett így kétségbe, hogy azonnal ki vagy Uram. Nem pedig az, na Isten, végre megjöttél, segítesz nekem itt az üldözésben. Hát nem ez volt. Hanem azt, hogy ki vagy, Uram, és elmondta, hogy Jézus vagyok, akit te üldözöl. És még egy érdekes dolog, hogy Pál itt ugye megvakult, mint tudjuk, a későbbiekben kiderül, mégis ő volt az egyetlen, aki látta ezt a fényt. Hogy mennyire nincs egybefüggésben az, hogy valaki vak, azzal, hogy szellemileg vak, és mennyire nincs összefüggésben az, hogy valaki lát, és szellemileg mégsem lát. Mert a körülötte lévő emberek nem láttak semmit, csak a hangot hallották, Pál pedig vakon látta ezt a fényt, és látta ugye ezt az egészet, és hallotta is. Érdekes, nagyon érdekes, mert Pál volt az egyetlen, ugye, aki ott épp nem látott semmit fizikailag, és szellemileg itt megnyílt egy szellemi látása. Ez ugyanolyan, mint Bartimeus esetében, ugye, mint amikor azt mondja, hogy a sok látó között volt egy ember, aki látta az igazságot, azt ez Bartimeus volt, hogy mikor ment a sokaság, akkor Bartimeus azt mondja, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Felismerte a messiást Jézusban. Az emberek meg csitítgatták, hallgass, nem mondj ilyet, mert még bajod esik erről, még hangosabban. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Hát ez is nagyon érdekes, hogy sokszor ezek az emberek látnak, akikről azt hisszük, hogy ők nem látnak. Sokszor azt hiszük, hogy mi látunk, és nem látunk semmit. És ezen gondolkodtam, hogy vannak emberek, akikkel kapcsolatban vagyok, ugye megrendelőim, és nagyon gazdag emberek. Ugye visszatérve a Laodicei gyülekezetre. Nagyon gazdag emberek, és mindig mutogatják ott. Szeretik mutogatni, hogy miük vannak, szeretik így kihangsúlyozni, hogy bíz bennem, tudom, hogy mit csinálok. És én mindig nézem őket, és mindig ezt látom, és ez csak most fogalmazódott meg bennem a tegnap, hogy egy Laodicei tagot látok ebben az emberben, hogy egyszerűen mutatja a vagyonát, és egy picit sem irigykedek rá, és meg se fogalmazódik bennem az, hogy de szeretnék én is ilyen lenni, ilyen gazdag, vagy ilyen nagy üzletember, hanem mindig csak sajnálom őket. Sajnálom azt, hogy céltalanok, sajnálom azt, hogy nyomorultak, szánalmasak, szegények és vakok. Mert tudom, hogy milyen állapot ez. Amikor az ember a saját erejére támaszkodik, és tudom, hogy mennyire nyomorult állapot ez. Hát igen. Aztán van még egy embertípus, amit észrevettem. Ugye az a vallásos ember, ugye ez Pál is tehát Saul ebbe a kategóriába tartozott, hogy vallásos ember, buzgó zsidó, de közben ugye lihegve üldözi az egyházat, Jézust, és az a kérdés ilyenkor, hogy valóban ismerte ő Istent. Tehát Pál valóban ismerte Istent? Az egyik kedvenc könyvem egyébként, a Jób könyve, és Jobról is sok mindent meg tudunk állapítani. Sőt, ő már egy fokkal előrébb volt, hogy már a harmadik embertípusba soroltam volna, aki már egy tényleg egy hívő ember volt, Jób. Ugye mindenki, hogyha azt nézzük, hát ő egy abszolút hívő ember volt, Jób. És nem mondaná senki azt tőle, hogy ő nem volt hívő, természetesen én sem. És a kérdés az, hogy a testvéreket megkérdezem, hogy Jób ismerte Istent? Egy nagyon jó kérdés. Hogy gondolják a testvérek, Jób ismerte Istent? De alapvetően, tehát ugye ő egy feltetetlen, mikor feltetetlennek nyilvánították Jóbot, mikor ugye Lucifer is oda, vagy nem is tudom, hogy talán Lucifer volt az, aki odament Isten elé, vagy hát a sátán úgy írja, odament Isten elé, hogy elkérje, akkor abban az időben Jóbról azt mondja Isten, hogy feltetetlen ember volt. Tehát az ige is azt mondja róla, hogy feltetetlen ember volt, Isten félő ember. Sőt, Jób is úgy nyilatkozik magáról, hogy mindenben úgy tesz, hogy Isten, tehát ismerte Istent, csak egy dolog hiányzott a Jób életében, a személyes kapcsolat Istennel. Tehát ő ismerte Istent, mindent tudott Istenről, csak itt azt írja, hogy bár tudnám, hogy hol találom Istent, ugye a Jób 23, bár tudnám, hogy hol találom Istent, elmennék a trónusáig, eléje terjeszteném ügyemet, tele lenne szám szemrehányása, hogy megtudjam, milyen szavakkal válaszol, és hogy megértsem, mit is mond nekem. És akkor itt még sorol dolgokat. Azt mondja, hogy ha kelet felé megyek, nincs ott, ha nyugat felé nem veszem észre. Ha éjszakon működik, nem látom, ha délre fordulott, sem látom. Nyilván ez a nyomorúság is benne volt ezekben a szavakban. Csak ő tudja, hogy milyen úton járok, ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Tehát Jób teljes mértékig az úr útján járt, és én ezt soha nem kérdőjelezném meg. Csak egy dolog hiányzott benne, amit majd a később, ahogy a Szücsi is mondta, később a 42-esben azt mondja, hogy csak hírből hallottam rólad, mikor ugye megjelenik neki valóságban Isten, mikor viharban ott megjelenik Isten, és megmutatja, és kérdezi Jobot, na akkor mondjad, hogyha te akarsz engem oktatni, akkor válaszolj, én kérdezek, te válaszolj. És nyilván olyan kérdéseket tett fel Jobnak, hogy ott voltál a teremtésnél, stb., amire nem tud Jobb válaszolni, semmire sem. És megmutatja Isten a hatalmát is az állatvilágban is, meg elmond Isten mindent Jobbnak, amit csak ember fel se tud fogni, és azt mondja, hogy és akkor Jobb erre csak ennyit mond, hogy csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Na, itt van az, ami történt Pállal. Ez az ige is erről. Ezt támasztja alá, hogy Pál is hírből ismerte Istent, megtanulta az egész jellemét Istennek a Tórából, megtanult sok mindent róla, de személyesen ő sem ismerte Istent. Sokszor hívő emberek is úgy élik le az életüket, magamat is sokszor ez alá veszem, mert nagyon sokáig én is így voltam ezzel, hogy hallottam Istenről, tudtam, hogy ki ő, meg soha az életemben meg se kérdőjeleződött bennem az, hogy létezik, csak egyszerűen nem volt személyes kapcsolatom vele. És sok hívő ember is úgy éli le az életét, hogy nem jelent meg neki Isten. Tényleg hívő emberek, tényleg Jobb is egy fethetetlen ember volt, mindent úgy tette, hogy az írás megírja, részt vett a ez most ilyen viccesen mondom, de részt vett volna ő minden Isten tiszteleten, ami csak van, áldozatokat bemutatta, a ceremóniákat betartotta, de mégis hiányzott belőle az, hogy személyes kapcsolata legyen Istennel, és azután, amikor meglett ez a személyes kapcsolata Istennel, akkor lett a helyreállás. Meggyőződésem az, hogy Isten nem azért szolgáltatja ki az övéit a sátánnak, vagy nem azért teszi őket próbára, mert vagy engedő próbára kísértésekbe esnek az emberek, mert hogy ő hencegni akar azzal, hogy nézd meg ez a Jobb milyen ember, vagy azért, mert hencegni akar, hanem pontosan azért, mert az embernek van erre szüksége. És Jobbnak szüksége volt erre a próbákra, szüksége volt ahhoz, hogy ő valóban igazában, és szüksége volt arra, hogy valódi kapcsolatot, hogy elérjen oda a szíve, hogy keresse Istent, hogy kutassa Istent, és megtalálja Istent. És Isten pedig azt mondja, hogy ha közeledtek Isten felé, ő is közeled hozzátok. Tehát, hogyha valakihez nem közeledik Isten, akkor meg lehet vizsgálni azt, hogy én közeledek-e megfelelően ő hozzá. És én is ezt vettem észre, hogy az utóbbi időben sokszor történt velem az, hogy azt mondtam, hogy jó, hát én hívő ember vagyok, és hogy új életem van, de valami hiányzik az életemből. És nem tudtam volna ezt megfogalmazni, hogy ez pontosan mit jelent, mert Isten rám bízott rengeteg sok dolgot, tehát kész voltam bizonyos dolgokra, úgy látta Isten ezt jónak, hogy erre vagy arra kész vagyok, például gyermeket adott nekem, megnősültem, sok mindenre kész voltam már, de egy dolgot biztosan állíthatok, nem vagyok arra készen, tehát nem vagyok egy kész ember, aki kész van már arra, hogy igen, ott vagyok Isten előtt is, és na, célba értem már itt a földön, nem. És úgy gondolom, hogy soha nem is lesz ez, hogy én teljes mértékig kész leszek már, hanem mint ahogy Pál is mondja, hogy folyamatosan harcolnom kell azért, hogy az üdvösséget elnyerjem. Nem azért kell harcolnom, hogy, illetve bocsánat, nem azért harcolok, hogy az üdvösséget elnyerjem, hanem azért harcolok, hogy egyre közelebb kerüljek Istenhez, és egyre közelebb ahhoz az állapothoz, amiben ő látni szeretne. De ez egy örök harc, én úgy gondolom, hogy soha nem fogom tudni azt elmondani magamról, hogy na most már olyan vagyok, mint amilyenek Isten engem látni akar. Hogy olyan vagyok, mint amilyennek megteremtett, tehát hogy elérte már azt, nem. Közel lehetünk hozzá, nagyon közel lehet hozzá az ember, ahhoz az állapothoz, de az majd valószínűleg csak már a mennybe lesz, amikor én elérem azt az állapotot, hogy tényleg elmondhatom magamról, hogy na, én egy olyan ember vagyok. Viszont nem is leszek, mert Jézus Krisztus lakik a szívembe, és ő az, aki kimutatkozhat bennem. Tehát egy dolgot tehetek, magamat egyre jobban meg kell alázom ahhoz, hogy ő egyre jobban kimutatódjon az életembe. És ezt kerestem az igébe, erre igéket, a Bibliában erre igéket, hogy mit, hogyan is lehet az Istenhez közelebb jutni, és hogyan lehet az, hogy kimutatkozzon az életünkbe Istennek az arca. És találtam igét rá. Először is azt mondja, hogy a Jakab 4-ben van egyébként. Bocsánat, csak itt jegyzeteimben kicsit eltévedtem. Mm-hmm. Igen, tehát hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Kevélyeknek ellenáll. A Jakabban is ezt írja, hogy kértek, nem teljesít Isten a vágyaitokat. Azért, mert nem jól kértek. Illetve ugye még egészen pontosan felolvasom. Ugye, hogy ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ugye ellenségévé válik az Istennek, vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellene, az alázatosoknak pedig kegyelmet adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek, közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Na én úgy gondolom, hogy ez az, ami nekem még hiányzik, meg amiben hiányosságom van, hogy még alázatosabbá válni. És talán a legtöbb embernek ez hiányzik az életében, hogy még inkább alázatossá válni, és még inkább leereszkedni ahhoz, hogy Isten felmagasztalódjon az életébe. Pálnál is ugye ezt vettük észre, hogy nem volt meg benne ez. És azután elmegy ehhez az Anániás nevű emberhez, illetve Isten szól neki Anániáshoz, hogy menj el Pálhoz. És látjuk azt, hogy ez az Anániás, ő is egy hívő ember volt maximálisan, mert ugye közösségben volt Istennel, beszélt vele. És azt mondja az Anániás, hogy hát igen, de Isten, biztos ez? Biztos, hogy menjek el? Sokszor, hogy ilyen állapotban vagyunk, hogy hát mennyi mindent csinált ez az ember ellenünk? Mennyi rosszat tett? És Isten azt mondja, de te menj el! Mert választott eszközöm ő arra, hogy elvigye népemet a nemzetekhez, és azért, hogy megmutassam neki, mennyit kell szenvedni az én nevemért. Sokszor ott vagyok én is, meg ott vagyunk mi is, hogy ott van Isten, megtért emberek vagyunk, mondja nekünk a dolgokat, és nem azt csináljuk, mint legelején. Hogyha, mikor megtértem, emlékszem, akármit mondott volna Isten, azt mondta, hogy ugorjak bele a kútba, akkor beugrottam volna, vagy teljesen abszurd dolgokat kért is, ami akkor nekem abszurdnak tűnt, de aztán megértettem, hogy miért. Tedd meg ezt a lépést, megtettem, költöz ide, oda költöztem, és láttam, és profitáltam belőle. Áldásokat profitáltam. A pénzem lehet, hogy nem volt, de áldásokat profitáltam, és jól voltam, és lelkileg is a helyemen voltam. Feltétel nélkül mentem oda, hova ő mondta, és aztán pedig, mikor elkezdtem ilyen Anániás sors dolgokat tenni, hogy hát de miért? De hát nekem az miért éri meg, hogy én oda menjek? Miért éri meg, hogy én ezt csináljam? Hát de nekem ebben mi a hasznom? Meg eleve. Hát ő nem is érdemli meg ez a másik ember. Hát Pál se érdemli meg azt, hogy én most oda menjek és imádkozzak érte. Meg különben is mi lesz? Megjön a látás, akkor megint elkezdi lehet az egyházat üldözni. És nem csak annyit mondott ott. Te ezzel ne foglalkozz, mert nem ő, hanem én mondtam. Nem az ő ereje, meg nem az ő bölcsességére támaszkodj, meg nem a sajátodra, hanem az enyémre. Mert én mondtam, és én tudom, hogy én mit csinálok. Aztán természetesen elment, imádkozott érte, és Pál pedig csak egy dolgot tett, ami nekem annyira tetszett, hogy ott ült, imádkozott és várt. Semmit. Tehát tudta azt, hogy Isten azt mondta, hogy itt várj, jön majd hozzád ez, és ennyi. Semmi. Pál nem kezdett el orvosokhoz járni, de a könnyebb megoldást, sok ember ugye az van, hogy hú, valami történik, akkor azonnal orvoshoz fordulunk, és hogy mégis mi lehet, hát legalább, hogy rájöjjek, nem azért, hogy meggyógyítsam, de rájöjjek, hogy mitől lett ez a vakság, hogy mégis, nem. Ült és várakozott. És aztán az történt, hogy oda ment hozzá ez a tanítvány, mármint egy követő, Krisztusnak a követője, imádkozott érte, és lehullott a szeméről a pikkelyek, ugye úgy írja, mintha pikkelyek hullottak volna, és újra látott. Én úgy gondolom, hogy akkor látott igazán. Egy új, ez olyan, mint egy megszületés, Pál, itt, mintha megszületne, hogy így feltekint a világba, a sötétségbe feltekint, és Isten is, már utána teljesen másképp néz a világra. Ugye megtérés is ilyen, hogy egyik percben még bűnös vagyok, becsukom a szemem, nem tudom kinél, hogy mondjuk én nálam úgy volt, becsuktam a szemem, imádkoztam, átadtam az életem Krisztusnak, kinyitottam, és egy új világ volt előttem. Ugyanazon a földbolygón voltam, ugyanabban a városban, ugyanazon a helyen, de egy teljesen másik dimenzióba. Egy szellemi dimenzióba. És elkezdtem nézni az embereket, és teljesen mást láttam, mint előtte. teljesen másképp álltam az emberekhez, teljesen más látom. Azelőtt, hogyha láttam valakit, aki kevés volt, vagy lopott, vagy akármi, akkor azonnal a gyűlölet, és hogy milyen egy gonosz ember, és aztán pedig csak a szánalom, sajnálat. Az, hogy szegény ember mennyire tévelyek. Hát ugyanebben voltam én is. Vagy szegény ember mennyire el van tévedve az Úrtól. Hát én ugyanebben voltam. És elkezdtem megérteni az embereknek a cselekedeteit sokkal jobban, hogy mit miért tesznek. És Pál is valószínűleg azért engedte Isten ilyen mélyre, azért engedte, hogy üldözze az egyházat, ott volt Istvánnak ugye a megkövezésén, és semmi nem történt, nem. Ott látta, hogy István hogyan hal meg, mint hogyha semmilyen hatása nem volt rá. Látta a tanítványokat, látta azt a akkora nagy hitet, ami ott történt a környéken, hát látta, a legnagyobb ébredés volt a világ történetében, amikor a tanítványok ott leszállt, ugye kitöltekezett az Isten szent lelke az emberekre, nyelveken szóltak, tehát ezt mindet lehetett látni, meg hallani róla, tehát test közelből élhette meg ezt Pál, mert ott volt között, abban az időben azok között, az emberek között, őket üldözte, hát a börtönbe is, mikor Pált is bevetették, hát az is mekkora nagy tanúságtétel, ott énekelt Szilásztal bent a börtönbe, és tehát így viselkedtek az akkori hívők. Dicsőítették az Urat, amikor üldözték őket, mert Jézus azt mondta, hogy ha titeket valaki üldöz, áldjátok. Sőt, ti ne foglalkozzatok vele, hogy mit mondjatok, majd én a kellő időben mindent megmondok. Mert mit kell mondatok, majd a Szentlélek fog rajtatok keresztül szólni. És Pál ezeket az embereket láthatta, ezeket a hívő embereket, hogy hogyan viselkednek, semmi hatása nem volt rá. Semmi. Sőt, még jobban begurult, még jobban elkezdte őket üldözni, még jobban el akart őket tiporni, és egyszer csak megy az úton, és bam, minden megváltozik egy pillanat alatt. Szerintem senki nem számított erre. Hát a hívők se. Abba biztos vagyok, hogy amikor én megtértem, arra se számított senki, hogy egy ilyen pálfordulat fog következni az életembe. Sokszor ilyen ez, hogy Isten munkája, hogy senki se számít rá, és a semmiből előjön. Hogy egyszer csak... Ezért fontos az, hogy nem szabad nekünk bírálni embereket, vagy emberek megtérését, vagy azt, hogy most ez az ember hol tart lelkileg, mert az Istennek a dolga, és az ő munkája ez, mi pedig csak imádkozhatunk az emberért, mert akár még pillanatban megtérhet az ember, és akár még pillanatban elkezdhet újra látni. És van még egy ember, akire felfigyeltem az igében, amikor ezeket az igéket kutattam, ő pedig Simeon. Simeonnál láttam az igébe, olyan kevés ember közé tartozik, amikről csak pozitívat ír a Biblia. Simeonnál láttam azt, hogy ő egy előre haladott kor, pont ami az imaórában volt, és annyira tetszett, hogy tényleg Simeont láttam kiábrázódni abba azokból a jelekből is, amit Levente mondott, hogy itt van Simeon, ez az ember, mit csinál ő is? Vár. Csak vár. Azt mondta neki Isten, hogy Simeon, ugye ő egy hívő ember, ott egy komoly hívő ember, te meg fogod látni a messiást. Addig nem fogsz meghalni, ameddig nem találkozol a messiással. Simeon pedig mit csinált? Várta a Krisztust. Eljött a Krisztus, kezébe adták azt a gyermeket, akiben szerintem semmi dicsőséges nem volt abban a formájában. Simeon olyan hálaadással is elég. Most már megyek, atyám, hozzád, nem, most már láttam a saját szemeimmel, vagyis hát most már boldogan hagyom el ezt a földi létet, mert láttam a szememmel Izrael üdvösségét és a világ üdvösségét. És eljött Jézus, világ üdvössége, és találkozott vele. Nem látta még azt, hogy mi lesz, nem látta még előre. Azért hitben látta ezt. Megint arról van szó, hogy az ember mit lát. A legtöbben azt kérdezik, hát ki ez az ágy fia? Hát ki ez? Hogy tud ilyeneket mondani? Tehát minden másképp látták Krisztust. És akinek pedig a Szentlélek kinyilatkoztatja, és akinek Isten megmutatja azt a valóságot, az lát, valóban lát. Most az ige hirdetésnek is az lenne a lényege, amit nekem a szívemre helyezett az Úr, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mi milyen embertípusba tartozunk, abba, aki, hát reméljük, hogy akik itt ülnek, ezek nem abba, akik teljesen mezítelenek, vakok és totálisan messze vannak, szegények. Tehát, hogy ez egy nagyon kemény állapot. Ebből is van megtérés. Itt is azt mondta az Úr, hogy térj meg, tőlem vegyél tűzben izzadt aranyat, és akkor valóban gazdag leszel. A másik helyen is azt mondja, ugye Jobbnál is Isten azt mondta, jó, amit csinálsz, ez mind nagyon jó, de személyes kapcsolatot kell, hogy kialakítsunk egymással. Közeledj hozzám, és én is közeledni fogok te hozzád. És elgondolkodhatunk az életünkben most azon, hogy mi milyen kapcsolatban vagyunk Istennel? Vagyunk olyan kapcsolatban, hogy szól hozzánk? Egyenesen szól, egyértelműen, vagy pedig csak egy ilyen misztikus Istent követünk, aki valahol van, a Bibliában ott benne van, és úgy kapizsgálom, hogy ki ő, de nincs valódi személyes kapcsolatom vele, és nem tudom, hogy hogyan tovább. Sőt, olyan is van, akinek valamikor volt, ugye, mint Anániás, hogy Istennel van kapcsolata, meg valamikor engedelmeskedett is Istennek egy szóra, de már beleszól az egója, hogy azért Istenem, lehet, hogy nem biztos, hogy így kellene, hogy csináld. De Istennek csak egy dolog a fontos, hogy a szűcsinek a bizonyságtételében, hogy alárendeljük magunkat, az életünket odaadjuk neki, és feltétel nélküli bizalommal kövessük őt, és szolgáljuk őt. És ne kérdezgessünk, és ne kérdezzünk vissza, hogy de miért, vagy hogyan. Mert azt mondja, ugye, az ige, hogy ezt mondja a magasztos és felséges, aki örök hajlékban lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. És itt van ez a simoni állapot, amikor felüdíti Istenem az alázatosok és a megtörteknek a lelkét, akik alárendelik magukat Istennek, akik várják Istennek a megjelenését, Isten fiának a megjelenését, és amikor ott van, akkor felismerik őt. Szerintem ez a legáldottabb állapot, és kívánom a gyülekezetnek, hogy mindannyian éljük ezt meg, akik még ezt nem élték meg, hogy találkozzunk valóságos Messiással, aki eljön, szól hozzánk naponta, és irányít és vezet minket, és elmondja azt, hogy mikor, mit kell tennünk, és mi pedig ezt megtegyük feltétel nélkül. Úgyhogy nekem ez volt, amit át szerettem volna adni, nem voltam remélem túl hosszú. És most, majd hogyha a gyülekezet úgy dönt, akkor imádkozhatunk, válaszolhatunk erre az igére, hogy mit üzen nekünk az Úr ezen az igén keresztül, és aztán pedig majd én befejezem az imádkozást. Néhány mondatban imádkozunk.